Szomszédok Zuglóban sorozatunk mai vendége Sándor Iván, Kossuth Díjas író, aki 40 kötettel, 40 könyvvel büszkélkedhet. De még azzal is büszkélkedhet, hogy ő Zuglóban született, és 87 éve nem hagyta el Zuglót. 87 éve a történelem súlyát cipeli itt Zuglóban, és azt hiszem ez a család életét is, ez a történelem fogta, és Zugló fogta körbe. Milyen gyerekkortól kezdve, 87 éven át Zuglóból ki sem mozdult, úgymond. Mi tartotta itt? Mi a fontos Zuglóban ön számára?
Nekem három otthonom volt, mind a három Zuglóba, és mind a három egymástól legfeljebb 5-600 méter távolságú. Az első a Kolumbusz utca 34-be. 1930-tól 1941-ig laktam ott. A második az Amerikai út 74-be. 1941-től 1997-ig laktam ott, és most a harmadik 20 éve a Mexikói út 56-ba. Ezt a háromszöget én 87 alatt úgy jártam be, hogy megismertem a háromszögben lévő minden házat, a ház lakóinak a nagy részét, és azóta is nyomon tudtam követni, nem csak azt, hogy mi történik ebben a háromszögben, hanem azt is, hogy mi történik Zuglóban, mert hát persze nem csak ebben a háromszögben jártam 87 év alatt, azt is, hogy mi történt Budapesten, azt is, hogy mi történt az országban, és hát persze azt is, hogy mi történt a történelemben.
Hát Zuglóban
87 év alatt.
Zuglóban átélték a világ, átélte a világháborút, sőt, ha jól tudom, csillagos házba is költöztek.
Így történt.
Ennek a...
Nem csak 1930-tól a születésemtől szereztem tapasztalatokat, hát persze azért csecsemőkoromra nem emlékszem vissza.
Igen.
De ahogy ez minden családban van, a szülők történetei, a felmenők történetei visszamenőleg elkísérik az embert. A múlt velünk van, nem törölhető ki, folyamatosan meghatározza a jelent és a jövőt is. Úgyhogy én így éltem végig ezt a 87 évet, hogy mondhatni, egy évszázadot éltem végig. Sok mindenre emlékszem vissza a régmúltból. Tudom azt, hogy például édesanyám a 30-as években a Tököli út és a Kolumbusz utca sarkán a Patócs fűszeresnél vásárolt. Mindig elkísértem.
Ott mi van most?
Ott azt hiszem egy ilyen szépségszalon van. Aztán
de az emlékek még élnek, ugye elevenedne a Patócsra?
Hogyne, hát persze én is elkísértem őt a vásárlásra. Aztán a Hermina út és Tököli út sarkán, ahol most egy CBA van, ott a Lénárt fűszeres volt. A Gyarmat utca és Amerikai út sarkán a Bece fűszeres volt. Mellette Ágyik úr cipészete volt, ahol a Kisföld alattinak most a remíze van. Ott a régi kisok középiskolások sportegyesületének a sportpályája volt, ahol 1944-ben a sárga csillagos zsidókat sorakoztatták a nyilasok és a csendőrök. Jó magam is ott álltam a sorba. 56-ban, amikor kinéztem a lakásunk erkélyén, láttam, hogy a szovjet páncélosok hogy vonulnak végig az Amerikai úton. Na nem folytatom. Tehát a múlt mindig velünk van, meghatározza gondolkodásmódomban a jelent.
De így nehéz is gondolom Zuglóban élni ezzel a múlttal. Mert ezek akkor mindig felszakadnak ezek az emlékek, vagy nem? Vagy ez hogy lehet feldolgozni?
Az emlékek úgy van... Kiben hogy vannak az emlékek? Bennem úgy vannak az emlékek, hogy mióta az első sort leírtam. Ez 13 éves koromban történt, mikor egy gimnáziumi irodalmi pályázatot megnyertem. Azóta valamiféle olyan vágy működik bennem, hogy dolgozzam fel az emlékeimet. Tehát ilyen értelemben nem mondom azt az én esetemben, sok mások esetében tudom, hogy mit jelentenek a felszakadó emlékek. És nem csak 44, de 56 is, és nem csak a fasizmus, hanem a bolsevizmus is. Tudom, hogy mit jelent az ember számára a történelemben felszakadó emlékek sorozata, amitől nem tud szabadulni. Én mindig feldolgozni kívántam az emlékeimet, mert úgy gondoltam, hogy értelmeznem kell a sorsomat, mert így tudom értelmezni azt, ami körülöttem Zuglóban, Budapesten és a világban is történik. És talán ez az oka, hogy néhány kiváló írótársam engem nevetszerűen írónak, és ezt egyik könyvem előszavában le is írta egy kiváló kollégám, hanem írótörténésznek neveznek, amit én hát elhárítottam, mert úgy gondolom, hogy nem vagyok írótörténész, hanem olyan író vagyok, aki a történelemmel is foglalkozik, és írtam sok-sok történelmi tanulmányt és esszét is, de engem az különböztet meg természetesen a történészektől. Miközben a történelemben írtam, azt dolgozom fel a regényeimben és a regényeim mellett esszében, hogy próbálom a történelmet egy teljesen személyes, átélt látásmóddal feldolgozni. Ez segít, hogy a történelemben a szép, a jó, az örömteli, a boldogító sors pillanataimat is, és másokét is megkeressem.
Eszembe jutott most a Tisza Eszlári Perről szóló könyve, és ugye az már több kiadást is megélt. Legutóbb 2015-ben adta ki újra. De azért ez igazi történelem, amit itt ír, hogy nagyon sok kutató munkával.
Igen, igen. A Tiszeszlári Perrel én a 60-as években kezdtem foglalkozni, több évig tanulmányoztam, foglalkoztam vele, tulajdonképpen ettől a korszaktól, ettől a munkálkodástól indul az én nem egyszerűen magántörténelmi érdeklődésem, hanem annak a technikának az elsajátítása, hogy mit jelent a kutató munka, mit jelent a feldolgozási munka, és az összegyűjtött anyagra, összegyűjtött anyagot, hogy tudom aztán én a megfelelő gondolati, értelmezési munkálkodásommal művé formálni. Na most a 70-es években ezzel a eszémmel, aminek 7 kiadása már megjelent, hát a legutóbbi valóban akkor, amikor említette, egy időben írtam a Futár című regényemet, ami 1848-ban játszódik, 49-ben is, amit egy ugyanolyan több éves kutatómunka után írtam meg, és tulajdonképpen ettől számítom azt a közös törekvésemet, hogy a történelemről, a regényben, eszében úgy írjak, mintha Amáról írnák. Ugyanis én nem történelmi regényeket és történelmi eszéket igyekszem írni, hanem Amáról úgy akarok írni.
Akkor a ma parabolája megjelenik.
A ma előzményeit keresem meg és a múltba.
És ma milyen fogódzók vannak, vagy milyen kép alakul ki a most készülő regényében a mai világunkról? Tehát mi az, ami összeköti a múlttal a mai regényét?
Ez egy számomra nagyon lényeges kérdéskör, amit most megemlített. Mikor az imént Zuglóról, Budapestről, Magyarországról, a történelemről beszéltünk, akkor hadd említsem meg, hogy eljutottam egy olyan számomra fontos, nem tudom még mennyire hiteles általánosságban, mert ez egy friss gondolat, mert én magával osztom meg először, és a kedves nézőimmel, akiket esetleg ezt a műsort hallgatják, Ugye visszaemlékszünk arra, amikor én ugyan gyerek voltam, de sokat olvasó és rádiót hallgató gyerek, amikor a 30-as, 40-es évek végén a történelmet az úgynevezett Berlin-Róma tengely, tehát a fasizmusnak a politikai és hadászati összefogása határozta meg. Hát aminek a következménye aztán Európa 50 millió halottja volt a második világháború. Na most ennek a tengelynek akkor Berlin volt a központja. A parabolát említette. Én most azon gondolkozom, hogy ez a hatalmas világváltozás, ami az elmúlt háromnegyed évszázadban megtörtént, az a mában egy olyan érdekes fordulatban talán tetten érhető, hogy a korszakváltásnak a jelképe, a stigmájaként, minthogyha egy új tengelyhez mondható szövetség alakult volna ki, vagy van kialakulóba, és ezt a Trump és a Putyin jelenséggel tudnám magyarázni. Szomorúan mondom, hogy ahogy a magyar történelemben mindig sikerült nekünk az első világháborúban, a második világháborúban a rossz oldalra állni, minthogyha a vonzódásunk ehhez a Trump és Putyin jelenséghez most sem gátolna be bennünket abban, hogy ne a jó oldalra álljunk, hogy finoman fogalmazok, miközben ehhez a rendkívül érdekes világváltozáshoz hozzátartozik az, hogy ma a régi tengely központja Berlin lett a progressziónak és a demokráciának a középpontja, amihez illő volna nekünk most közeledni.
És
És vele együtt
a regényben
gondolkodni.
lesz
Na most
erre.
visszatérek a regényre, ugyanis én most a 16. századról írok a regényt, egy mai regényt, ugyanis a 16. század a világtörténelemnek, és főképpen az európai történelemnek egy hatalmas korszakváltó százada volt. Mennyiben? Északtól délig és kelettől nyugatig folytak a háborúk. Spanyolország második Fülöp alatt Németalfölddel. A spanyol flotta, az Armádia az angol flottával. Közben Németországban a katolikus és protestáns vallásháborúk. A skandináv országok igyekezete, hogy az akkori lengyelek és a Baltikum felé terjeszkedjenek. A régi, ma töröknek nevezett akkori oszmán birodalom törekvése Görögország és Itália felé, a német-római birodalom törekvése minden irányba, hatalmas háború, és a menekülők és a vándorlók tömegei és sokasága keletről nyugatra, nyugatról keletre, délről északra, és égtek a mágiák, a vallásháborúk. A protestánsok a katolikus templomok keresztjeit döntötték le, a katolikusok a protestánsok templomait égették föl, és mindezek mögött a pápai hatalom egyrészt, másrészt Luther, aki 1500 22-ben, ha jól mondom, lehet, hogy egy-két évet tévedek, a Wittenbergi Egyetem kapujára kiszögezte az új hitnek, a protestantizmusnak a pontjait, és az ő nevében nem csak az új hit és az új felvilágosodás, de az új harcok is elindultak. Na nem folytatom.
De én magát egy borzasztóan optimista, bizakodó embernek ismerem. Nem tudom, hol tart ebben a regényben, de most remélem ennek a regénynek is egy bizakodó vége lesz, mert amit elmondott, az nem arra utal. Lehet erről titkot
A
elárulni, hogy...
regénynek abban az értelem lesz bizakodó folyamata is vége, hogy két olyan főalakomat mozgatom végig a regényen, aki közül az egyik egy fiatalember, Az édesapjától, aki a Wittenbergi Egyetemen és a Leideni Egyetemen ismerkedett meg a görög klasszikusokkal és a korabeli filozófiával, azokon az egyetemeken lehetett evel megismerni, és görögöket fordít, és azt hagyja örökül, hogy folytassa a világ ismereteinek és kultúrájának a tanulmányozását, és ismerje meg úgy, ahogy a népeket, ahogy például a nagy Herodotosz, a görög történész megismerte, aki a görög-perzsa háborúban, miközben a görögöket képviselte, elment Perzsiába, és meg akarta ismerni a perzsákat, hogy milyen emberek. Tehát az egyik fő alakom egy ilyen fiatal ember, aki annak az örökségnek a jegyében él ebben a 16. századi világban, hogy nem szabad megfeledkezni arról, hogy meg kell ismerni a másik embert, a szempontjait, az életét meg kell érteni, és nem szabad felejteni. Emlékezni kell mindenre. És a másik fő alakon pedig egy színész, aki a trupjával végigjárja Európát, elmegy Londonba, részt vesz egy olyan Shakespeare-i próbán, a Globe Színházba, ahol azt a harmadik Richardot próbálják, éppen 1594-ben vagyunk, ahol Shakespeare azt az instrukciót adja a színészeinek, hogy csak gondoljátok végig az angol király trónok harcát, hogy hogy végeztették ki egymást, hogy törtek egyik a másik ellen a hatalomra, és így játsszátok el a szerepet. És ez a figurám itt tanulja meg, hogy milyen színházzal akarja végigjárni Európát, mert két alapelve van. Ismerd meg önmagadat, ezt magyarázza a színészeinek, hogy tudjatok jól játszani, és utána a közönségre úgy hassatok, hogy ismerje meg a saját életét a játékotokból. Hát ez egy optimista gondolat, teljesen függetlenül, hogy mi lesz a történet vége.
És egyébként címe van már? Címe van már a könyvnek?
Munkacíme van.
Munkacíme
nem
van.
Tudom, ez hogy ez marad, mert kicsit hosszú. A munkacíme az, hogy amiképpen egykor is, úgy most is, a jövőben is. Uh-huh. Ez csak munkacím.
Az ön pályájához hozzátartozik ugye a filmszínház muzsika is. Hát ez a fiatalabb nemzedéknek már nem sokat mond, de ön 57 óta ugye ott dolgozott és szerkesztette is. Mikor lett vége ennek a korszaknak, ennek a filmszínház muzsika?
Én 35 évig először, mint vezető színházi kritikus, később, mint főszerkesztő helyettes dolgoztam, és igyekeztem, hogy befolyással legyek szellemileg, kulturálisan és morálisan alapra. Biztos, hogy ez nem sikerült mindig abban a korszakban. Ez nagyon küzdelmes korszak volt, de kulturális és színházi és film és zenei világban nem kellett olyan politikai ütközésekben részt vennem, mintha más sajtóban dolgoztam volna, de nagyon küzdelmes volt kiállni azokért a művekért és azokért a művészekért, akik a korszakban talán tiltott vagy tűrt művészek voltak, és igyekeztem a lapot is olyan irányba szerkeszteni, hogy kiálljunk ezekért a művészetért, és megismertem a politikai ütközéseket is. Na most ez ilyen szempontból is boldog korszak volt, de olyan szempontból is, hogy olyan művészek társaságába élhettem évtizedekig, és sokkal személyes barátságot köthettem.
Jancsó Miklós, Törőcsik Mari.
A nagy színházi nemzedék major, Várkonyi, Ádám Ottó, aztán az utánok következő nemzedék, akik ma már öregek és nyugdíjasok, de Zsámbéki, Székely Gábor, Ruszt József, aztán olyan színészekkel kötöttem, Igazán barátságot, mint Gábor Miklós, akiről egy könyvet is írtam. Törőcsik Mária, aki ma ugyan nagyon beteg, de azért évenként 3-4 telefont megváltunk. Latinovics Zoltán Mensáros közelében. A fiatalabb nemzedék között nagyon sokat tanultam tőlük, színházi próbákon, filmforgatásokon. Jelentős korszaka volt az életemnek, és amikor nyugdíj előtt álltam, 1989-ben, már korábban nyugdíjba akartam menni, hogy a írói munkámmal szentelhessem az életemet, de valahogy úgy adódott, hogy ki kellett várnom a nyugdíjkorszakot, mint egy jelképként néhány hónappal a nyugdíjba mentem, szüntette meg a korszakváltás az újságot, mint ahogy akkor sok újságot megszüntetett. Egyszer lett végem a Filmszínház Muzsikánál, és ugyanakkor vége a Filmszínház Muzsikának.
Ugyanakkor én emlékszem, ez egy nagyon népszerű, nagyon nagy presztízsű újság volt, nagyon olvasott, ez sokan szerettük.
Ez a lapindulásnál 130 ezer példányba, ami
hol van ma már ez a példány?
Félmillió olvasót jelentett.
Ma már 13 ezer, nagyon
és
szép.
És a végjátékban is még 35 ezer példányba jelent meg.
Ez igen.
És egyszerre olvasták az egyetemi katedrákon a kritikai rovatát, és úgy szoktam mondani, és a női fodrász és kozmetika üzletekben a bulvár rovatát.
A Követés című regényeivel pedig a fél világot bejárta. Külföld, hogy miért lett nyitott erre a regényre? Mit gondol?
A Követés az én 44-es történetem. És valahogy ez felkeltette a ügynökségem, a német ügynökségemen át a európai közvélemény figyelmét. Nem büszkélkedek abban, hogy a széles közvélemény figyelmét. A magyar regény néhány kiváló kortársam, Kertész, Nádas, Eszterházi kivételével nem bír nagy olvasottsággal, csak a kritikai közvéleményben nagy-nagy elismeréssel. Valahogy így jártam én is, hogy hiteles legyek. Sokfele jártam, frankfurti könyvásáron, Münchenben, Stuttgartban, Berlinben, Bécsben, Párizsban. Fontos és szép élményeket gyűjtöttem.
A végére egy lazább kérdést hagytam. Gyakran látom magán ezt a bőrkabátot. Gyanítom, hogy emlékek fűzik hozzá, vagy mi ennek a történet? Van története?
Hát ez jó kérdés. Ez az én kabala bőrkabátom a rádió és televízió felvételeknél. Röviden összefoglalom, hogy miért. Múlt, ami velünk van, ami a jövőt, a jelent is meghatározza, jelszó alatt. Ugrunk. 1989-ben vagyunk. Az idősek talán még emlékeznek rá, hogy 1989. január 28-án Posgai Imre, aki akkor az Állampárt egyik reformvezetője volt, nagyon hasznos és fontos politikai munkát végzett annak ellenére, hogy 57-ben Nagy Imrét még ellenforradalmárnak nevezte, és hosszú politikai utat járt be addig, amíg aztán reformkommunistává és reformemberré vált. A MSZMP, tehát a régi Állampárt központi bizottsága megbízta az akadémiát, hogy egy kutató munkát végezzen el 56-tal kapcsolatban. Ennek az akadémiai bizottságnak a delegáltja volt a párt központi bizottsága részéről Posgai Imre, és hosszú vita után olyan határozatot hoztak, hogy 56-ot nem ellenforradalomnak, hanem népfelkelésnek kell minősíteni. Ennek a határozatnak a napjaiban Grosz Károly, a párt akkori főtitkára Svájcben volt. Posgai Imre ezt az alkalmat, ahogy általában a Szovjetunióban is mindig Hruscsov és mások távollétét használták ki arra, hogy különböző nyilatkozatokat tegyenek, Posgai Imre felhasználta arra, hogy elment a rádióba, és még az akadémiai bizottság nyilatkozata előtt, mint egy személyes érdemként a rádióba egy nyilatkozatot tett, helyesen egyébként, csak a morális háttéréként említettem ezt meg, hogy 56, nem, Ez nem forradalom, hanem népfelkelés volt. Február 12-én, miután Grósz Károly hazajött, összegyűlt az MSZNP Központi Bizottsága. Ezt a határozatot nagy vita után jóvá hagyta, avval a kiegészítéssel, hogy 56 forradalom volt, de jelentkeztek a népfelkelésre. Bocsánat, helyesbítek, hogy 56 népfelkelés volt, de jelentkeztek az ellenforradalomra mutató jelenségek is. Én akkor az Írófőtel Szövetség választmányába és elnökségben már ügyködtem. Az akkori Írószövetségnek nagyon komoly szerepe volt a rendszerváltásban, és különböző csatornákon keresztül elértem, hogy 1989. január 12-én hozta meg a Központi Bizottság a határozatát. Én január 16-án alkalmat találtam arra, hogy egy meghívást kapjuk a rádióba, egy interjúba. A rádió interjú annak kapcsán született meg, hogy én 1956. október 22-én éjszaka, mint az akkori Műegyetem, akkori Jövő Mérnöke című lapjának a szerkesztője,
az ifjúsági.
A Műegyetem forradalmi gyűlésének, ami az aulába folyt, a küldöttségének a számomra átadott határozata alapján kinyomtattam éjszaka elsőnek az országba, a Jövő Mérnökébe az egyetemisták forradalmi pontjait, és tehát 89. január 16-án erről készítettek velem egy interjút, amiben én ezt elmondtam, azt az éjszakai kinyomtatási történetet, és utána megkérdezték tőlem, tehát, hogy mit mondok én ma 56-ról. És akkor én, hogy népfelkelés volt-e, vallom ezt. És én azt mondtam, hogy népfelkelés volt, de ma már hozzá kívánom tenni, amit kinyomtattam 56-ba, hogy 56 forradalom volt. A rádióriporter bement a technikai helységbe, ahol összegyűltek akkor a rádió vezetői. Összedugták a fejüket, az üvegfal mögött én láttam és hallgatták az interjút. Néhány perc múlva a riporter kijött és azt mondta, hogy Iván, sajnos nem tudjuk leadni az interjút. Miért, kérdeztem? Hát technikai oka van. Berezgett a bőrkabátja az adásba. Berezgett, Edith, mondtam a riporternek. Akkor én most leveszem a bőrkabátomat.
És kezdjük újra.
És vegyük fel újra az interjút. Felvettük újra az interjút, és lement három nap múlva vágás nélkül az adásba. Hát most mondja, ne legyen kabát nekem a vőrkabátom arról.
Ez a kabala, itt nem remegek,
rezgett be. Hogy mi, amit vallottam és vallok ma is, minden hatalmi körülmény között a szabad gondolat és a szabad szó hangoztatása.
Nagyon köszönjük az interjút, minden jót kívánunk.
Én köszönöm.